Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Péller András. Mai adásunkban az albérletpiac várható alakulásáról fogunk beszélgetni, a jövő héten hirdetik ki ugyanis a felsőoktatási ponthatárokat, így a fiatal jelentkezők között elindul majd a lakhatási verseny. A pandémia előtti időkben ez árfelhajtó hatású lett volna, de vajon mi a helyzet most? Tekintsünk át a tengeren túlra is, ahol a munkaerő hiány már kezd kritikus mértéket ölteni. A járvány miatt bevezetett pénzosztás az USA-ban teljesen elvette az emberek kedvét a munkától, de gyors étterem lánca tettek mezeire lép az ügyben. Gazdasági magazin műsorunk legjobb beszélgetéséből válogattunk, ezeket hallgathatják meg a következő 20 percben.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jövő héten kezdődik az albérletpiaci versenyfutása a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a pandémia előtti helyzetnél jobb lehetőségeik vannak a fiataloknak. Balog László szerint a turisták elmaradása a rövid távú lakáskiadást is a hosszabb bérletek felé terelte, ezzel duzzadt a kínálati oldal, másrészt a home office hatások is érződni fognak. Hozzátette, hogy ennek ellenére alkura nem igazán lesz lehetőség, az amúgy is alacsonyabb díjakból nem fognak engedni a tulajdonosok. Balog Lászlóval beszélgettem a részletekről.
A koronavírus járvány egyik hatása ugye a home office-nak az elterjedése volt, amit nagyon sokan egyébként, akik rendelkeznek valamilyen Balaton környéki vagy egyéb üdülő övezeti nyaralóval úgy használtak ki, hogy leköltöztek a nyaralóba és akkor onnan végezték a távmunkát, és bár ugye a home office már kezd egy kicsit mögöttünk maradni, azért nagyon sok része velünk marad, és így például idén nyáron is sokan dönthetnek úgy, hogy távmunkáznak majd a nyaralójuk kényelméből, és hogyha minden igaz, akkor ez jelenthet egy kis nyomás enyhülést az albérletpiacon, a fővárosban, illetve a nagyobb vidéki városokban. Könnyebb lesz ezek szerint így albérletet találni így a nyár második felében majd?
Az biztos, hogy teljesen átalakultak a keresés és az otthonnal kapcsolatos szokások, legalábbis az ingatlanpiac albérlet szegmensében is. Azt látjuk, hogy az elmúlt 5 évben folyamatosan emelkedett az év első felében történő érdeklődések száma a kiadó nyaraló övezetbeli ingatlanokra, és főleg itt a Balaton és a Velencei tó volt az a kiemelt övezet, ahol most igazi robbanás történt a kereslet oldaláról. Gyakorlatilag 2016 első 6 hónapjához képest a Balaton északi és déli partján háromszorosára nőtt az érdeklődések száma, a Velencei tónál pedig 4-5-szörösére emelkedett a kiadó lakások iránti érdeklődések száma, és ezekben azt is jelenti, hogy azok a fiatal munkavállalók, akik önálló keresettel rendelkeznek, nyilván a távmunka és a home office elterjedésével szívesebben költöznek mondjuk egy festői szépségű településre, vagy egy tópart közelébe, ahol akár az egész évet végig tudják onnan dolgozni, és nincs érdemleges különbség, vagy nem kerülnek annyival többe ezek a lakóingatlanok bérleti díjai, mint amit a nagyvárosokban fizetni kell. És ahogy mondtad, valóban ez oldhatja azt a feszültséget, amivel például a jövő héten az albérletpiacnak nekiinduló egyetemisták és főiskolások szembesülhetnek, hogy ők tulajdonképpen ezzel a fiatal munkavállalói réteggel versenyeznek a kiadó lakásokért.
De hát ugye a felsőoktatásban tanulók azért fél évre, évre vagy még hosszabb időre bérelnek, és talán a bérbeadók azért számolhatnak azzal, hogy kisebb a nyomás a kiköltözők miatt, viszont hát mégiscsak ez egy hosszú távú befektetés. Ettől függetlenül jó alkupozícióban lesznek-e most a fiatalok, ki tudnak-e harcolni majd akár két számjegyű mínuszt is az előző évekhez képest, amikor albérletet keresnek?
Az albérlet árakban nem nagyon van alku lehetőség, ez merőben más tulajdonság a kiadó lakások szemszögéből, mint hogyha például az eladó lakás vásárlásán gondolkodik valaki, hiszen ott a tulajdonosok a legtöbb esetben már belekalkulálják sokszor az 5-10%-os alkut is. A kiadó lakások esetében viszont nincs akkora mozgástér a kínálati árhoz képest lefelé, hiszen ha valaki egy kedvező ajánlatot nem akar megfizetni, hanem alkudozni szeretne, akkor nagy valószínűséggel jön helyette más, aki viszont kifizeti ezt az összeget a tulajdonosnak, és ebből a szempontból a diákoknak nem is az alkupozíció növekedése okozhat reményt az idei albérlet szezonban, ami ugye jövő héten indul a felvételi ponthatárok kihirdetése idején, hanem az a tény, hogy most olcsóbban tudnak bérelni, mint tavaly ilyenkor, és ráadásul, ami egy nagyon meghatározó, és az albéletek szempontjából, a diákok szemszögéből kedvezőtlen hatás volt, az most nincs a piacon. Gondolok itt elsősorban a rövid távra bérbeadó ingatlanok elszívó hatására, tehát ott az úgynevezett Airbnb elszívó hatására a kínálatból, ez most nincs, hiszen nincsenek külföldi turisták, ez főleg a fővárosban okozott problémát az albéletkeresők számára, hogy a kínálat szűkülése miatt az árak, az albéletárak folyamatosan emelkedtek. Itt most egy csökkenő tendenciát figyelhetünk meg hosszú távon, de ez is egy U-alakú görbét ír le, tehát a koronavírus járvány bekövetkezése után néhány hónappal elkezdtek csökkenni a bérleti díjak, majd október-novemberben megint volt egy csökkenési hullám, egy rövid korrekció után, és most 2021 januárjától folyamatosan kezdenek el nagyon enyhe ütemben, havi 1-1,5%-os ütemben visszazárkózni a bérleti díjak, de ez még mindig alacsonyabb bérleti díjszintet jelent, mint amivel tavaly ilyenkor szembesültek a diákok.
Szerződések terén viszont lehetnek-e rugalmasabbak egyébként? Mármint úgy értem, hogy két hatás is. Az egyik az, hogy ugye jövő héten elkezdődik az albérlet keresés, de azt tudjuk, hogy már biztosra mondják szakértők, hogy lesz negyedik hullám. Mi van akkor, hogyha megint bezárnak az egyetemek és távoktatásra kell átállni? Ezt belekalkulálhatják-e esetleg a szerződésbe, illetve mondjuk, hogy nem annyira hosszú távra, tehát nem évre, két évre, hanem tényleg csak ilyen fél éves etapokra kötik majd ezeket a bérleteket?
Mindenképpen érdemes gondolni ezekre a lehetőségekre, mind a bérbevevőknek, tehát az egyetemistáknak és főiskolásoknak, mind pedig a bérbeadóknak is, hogy mi lesz a helyzet akkor, hogyha esetleg egy újabb, bármilyen járványhullám miatt digitális térbe költözik az oktatás, és a más városból, az adott egyetemvárosba érkező diák szeretne hazaköltözni, és nem szeretné kifizetni a bérleti díjat, hogy ebben az esetben milyen megállapodást köt egymással a bérbevevő, illetve a bérbeadó. Ugye korábban egy-két évvel ezelőtt, vagy pontosan két évvel ezelőtt a 2019-es albérlet szezon idején, ez föl sem merült opcióként, hiszen akkor a koronavírus járvány még a kanyarban sem volt. 2020 pedig nem volt akkora ugrás az albérlet szezon idején, hiszen akkor már előre lehetett látni, hogy a harmadik hullám miatt valószínűleg hibrid oktatás lesz a következő fél évben is. Most ugye igen jelentős átoltottságnak köszönhetően valószínűleg minden felsőoktatási intézmény személyes oktatással indítja meg a fél évet, tehát normál ügymenetbe kapcsolnak az oktatási intézmények, viszont benne van a pakliban, hogy ez megváltozhat, erre érdemes fölkészülni a bérbeadóknak is, a bérbevevőknek is, hogy ne akkor kezdjék el vakargatni a fejüket, hogy mi legyen a teendő, hiszen ez konfliktushoz és megoldatlan helyzetekhez vezethet. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy most már erre kész megoldás, hogy bevett szokás van a piacon, ezek most alakulnak ki. Nyilván itt az a kérdés, hogy kinek mi a fontos. A bérbeadónak az a fontos, hogy ne álljon üresen az ingatlan, és valaki mindig lakjon ott, vagy ha nem is lakik ott, de legalább a közös költség vagy a rezsiköltség ki legyen fizetve, akkor ebből a szempontból lehetnek rugalmasak is ilyen helyzetben, ha viszont az a fő szempont, hogy a bevételt maximalizálják, akkor valószínűleg nekik érdekükben állhat rövid távú vagy határozatlan idejű szerződéseket kötni a diákokkal, abban a reményben, hogy lesz majd helyettük más, aki beköltözik abba az ingatlanba.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jobban megéri munkanélküli segéllyel maradni az USA-ban, mint visszamenni dolgozni, mondta az ING Bank vezető elemzője. Mirovácz Péter szerint a pandémiás helyzet miatt bevezetett állami támogatások az alacsonyabban képzett munkavállalóknak nagyobb bevételt jelentenek, mint a korábbi fizetésük. Emiatt a dolgozók nem motiváltak arra, hogy munkát keressenek, így viszont túlzottan elharapódzott a munkaerőhiány az országban. A McDonald's gyorsétteremlánc elsőként reagálta a kritikus helyzetre, és magasabb fizetésekkel, illetve egyéb extra juttatásokkal igyekszik új dolgozókat csábítani, illetve a régieket megtartani. Birovácz Pétert kérdeztem az eset részleteiről.
A tengeren túlon az USA-ban ugye hát más a rendszer, mint ugye Európában vagy Magyarországon, ott jellemzőek ezek az elképesztő vállalati szerepvállalások az ilyen szociális hálónak a képítésében?
Valóban teljesen más a munkaerőpiaci megközelítés az Európai Unión belül, illetve az Egyesült Államokban. Míg például nagyon sok esetben különböző szociális ellátásokat, illetve családtámogatást és hasonló dolgokat alapvetően egyébként a kormányzatok biztosítják, addig az Egyesült Államokban ezek nagy része igazándiból a munkáltatók kezében van, vagyis ők azok, akik eldönthetik és differenciálhatnak, hogy kinek milyen kedvezményeket, juttatásokat adnak. Nyilván Európában is vannak azért a fizetés mellett egyéb juttatások, de ezek köre teljesen eltér az amerikai rendszertől, ha úgy tetszik. Szóval ebben a tekintetben egyáltalán nem meglepő, hogy mondjuk egy amerikai vállalat ezzel kerül be a hírekbe, hogy milyen nagy mértékben bővíti ezeket a kiegészítő juttatásokat, és mindenképpen az jól látszódik. Hát a kétségbeesetnek nem is mondanám a lépést, de tényleg az jól látszódik, hogy mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy akár új munkaerőt tudjanak szerezni, akár meg tudják tartani a régit, hiszen nem csak azzal van a probléma az Egyesült Államokban, hogy nehéz munkaerőt találni, de bizony már a munkaerőt megtartani is komoly kihívást jelent.
Ugye egy ilyen vállalat, mint amiről most beszélünk, általában legalábbis Magyarországon, ugye főként felsőoktatásban tanuló diákokat alkalmaznak. Hát lehetséges, hogy mondjuk ez az USA-ban másképp megy, ugye egy ilyen gyors étteremláncnál, de hogy ha jól sejtem, akkor a alacsonyabban képzett munkaerő megy ezekre a helyekre. Számukra ez jelenthet akkora csáberőt, hogy elmenjenek? Mert hát ugye az USA-ban alapvetően például, hogyha a szociális támogatásokra gondolunk, ha nincs biztosításod, akkor el se látnak téged a kórházban. Szóval rendkívül fontos egy olyan munkahelyük legyen, ami esetleg biztosíthat nekik ilyesmit. Tehát ezzel meg tudják majd fogni szerinted a munkaerőt?
Ez egy jó próbálkozás, hiszen azért azt kell mondjuk, hogy az elmúlt években nem ehhez szoktak hozzá a munkáltatók. A koronavírus előtt itt igazándiból valóban, hogy említetted is, elsősorban az alacsonyabb képzettségek, vagy azok, akik még oktatásban vesznek részt, ők képezték a törzsgárdát, ha úgy tetszik, és nyilván ebben az esetben azért nem feltétlenül kellett őket túlfizetni, legalábbis piaci alapon nem volt olyan éles verseny ezekért a munkavállalókért. Viszont itt a koronavírus válság után a kilábalás, ami teljesen új helyzet elé állt a lényegében az összes munkáltató, akik itt a koronavírus révén valamilyen szinten érintettek voltak, legyen szó akár éttermekről, gyorséttermekről, vagy akár logisztikai cégekről. Nagyon sok esetben azt tapasztalható, hogy bizony az ilyen alacsonyabban képzett munkaerőt alkalmazó vállalatok hátrányba kerültek, mégpedig abból fakadóan, hogy rendkívül nagy lelkű volt az elmúlt egy másfél évben a kormányzati juttatás. Az a juttatás, amely alapvetően nem, hát hogy is mondjam, nem volt jellemző az Egyesült Államokban, de ugye most hallhattuk, hogy az elmúlt nagyjából fél év során milyen mértékű csekkeket osztogattak, 600 meg 800, 1400 dolláros csekkeket osztogattak a háztartásoknak, kibővítették a munkanélküli segélyt is, tehát innentől kezdve nagyjából úgy nézett ki a helyzet, hogy azok, akik korábban ilyen alacsony hozzáadott értékű, alacsony fizetésű munkát végeztek, hát bizony koronavírus válság alatt jobban kerestek a segéllyel, mint hogyha elmentek volna dolgozni. Tehát innentől kezdve teljesen megváltozott a helyzet, vagyis ezzel kell most versenybe szállni a McDonald's-nak és a hasonló cégeknek, és bizony ebben nagy segítséget jelent nem csak a béremelés, hanem azok a különböző juttatások, amelyeket nem igazán tudnának egyébként megfinanszírozni. Legyen szó akár mondjuk a diák hitelfinanszírozásáról, az egészségbiztosításról, vagy akár mondjuk a család gondozásáról, de tényleg óriási különbségek vannak Európa és Amerika között, csak egy példát engedj meg. Ugye mi itt Európában hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy van fizetett szabadság. El tudunk menni legalább egy 20 napra, még a legrosszabb helyzetben is az európai szabályok 20 napot írnak elő fizetett szabadságra. Az Egyesült Államokban ilyen nincs. Az Egyesült Államokban megállapodás részét képezi, a munkáltat és a munkavállaló közötti megállapodás részét képezi, hogy mennyi szabadnapot sikerül kiharcolni, és egyes felmérések azt mutatják, hogy átlagosan egy amerikai munkavállaló bizony 8 10 nap fizetett szabadsággal rendelkezik.
És hogyan látod egyébként, még egyrészt egy kicsit a tengeren túlon maradva, a McDonald's mennyire húzhatja magával a vetélytársakat, más étteremláncokat, esetleg a szektoron kívüli más munkáltatókat abba az irányba, hogy ilyen formában lépjenek a dolgozók megszerzése, megtartása érdekében?
Mindenképpen egy versenyt élénkítő lépésről van szó, hiszen mindentől kezdve az elszívó ereje is nagy lehet a cégnek. Azt látjuk a legfrissebb felmérésekben, hogy a kilépési arány, vagy a kilépési ráta az amerikai munkaerőpiacon rendkívül jelentős, rekord magasságú, több mint 3%-os. Ez azt jelenti, hogy ez egyébként dolgozók, tehát a munkát vállalók körében a kilépők aránya 3%-os, és ez azért olyan magas, mert nagyobb fizetéssel mások elcsábítják ezt a munkaerőt, és ez egyértelműen azt jelzi, hogy bizony van egy versengés most a munkaerőért, és van egy nagyon komoly bérnyomás. És igen, szektoron belül egyértelműen egy ilyen lépés arra sarkalhatja a vetélytársakat, hogy ők is valami hasonló csomagban kezdjenek el gondolkozni, és nem csak bérekben, hanem inkább eltolódjanak kicsikét a különböző juttatások, atipikus, akár atipikus juttatások irányába. De hát összességében ez a fajta béremelkedés, ez azt jelenti, hogy a legalacsonyabban fizetett rétegek bére kezd el emelkedni, kialakul egy bértorlódás, vagyis ez szépen lassan, csúnyán fogalmazva, felszivárog a középső rétegekbe, tehát ennek az egész nemzetgazdaság szempontjából bizony bérfelhajtó hatása. Tehát nyilván nem egy lépésről, tehát nem a például szerepő McDonald's lépése maga, hanem ezek a sorozatok, amit egy ilyen vállalati döntés elindít.
Erre lehet esetleg valamilyen állami reakció az USA-ban amúgy?
Minimálbér emeléséről jelenleg nagyon komoly vita zajlik. Ugye itt Biden kormányzat belengedte, hogy hát igen, jelentősen több 10%-os minimálbér emelést kellene végrehajtani, és nyilván a munkáltatók ezzel ellen kézzel lábbal tiltakoznak, hiszen óriási mértékben megemelni az ő bérköltségeket, miközben azt is tudjuk, hogy azért minden más tekintetben is igen jelentős költségnyomás alatt állnak itt most a vállalatok. Gondoljunk a világpiaci nyersanyagárakra, szállítás elszaladására, hogyha ez még a kormányzat rápakol egy minimálbér emelést, akkor bizony itt hát igen komoly problémák alakulhatnak ki az Egyesült Államokban. Szóval, ha tenni valamit tud a kormányzat, az nagyjából én azt gondolom az, hogy el kell kezdeni visszavágdosni ezeket a támogatásokat. Ezzel lehet csökkenteni annak a vonzerejét, hogy valaki otthon maradjon, és ezáltal egy kicsikét jobb helyzetbe kerülnek a munkáltatók. Kevésbé lesz versengés lényegében a munkanélküli vállás vagy munkanélküliként maradás és a munkavállalás között. Ez talán azt a fajta bérnyomást enyhítheti, de ez mindenképpen, mivel ez a bérnyomás már jelen pillanatban ott van az Egyesült Államokban, így most a döntés az alapvetően a Fed kezében van, tehát a monetáris politika az, amelynek itt elsősorban figyelni valója van, és nem feltétlenül mondjuk a költségvetési politikának.
Egy hasonló vállalati szerepvállalás az Európában, esetleg Magyarországon megvalósulhat, vagy teljesen más a rendszer?
Más a rendszer, de természetesen azért itthon is találkozhatunk olyan különféle juttatási csomagokkal, kiegészítő juttatásokkal, amelyekkel vonzóbbá lehet tenni egy-egy munkáltatót. Itt gondolhatunk akár például az anyasági, apasági szabadságokhoz kötődő különböző javadalmazásokra, akkor a táppénz szabályokat lehet változtatni, itt is lehet pótszabadságot adni ingyen, tehát azért van mozgástér, nyilván biztosítás esetében nem lehet olyan nagyot gurítani, mint az Egyesült Államokban, de azért itt is vannak bőven olyan területek, ezért a munkáltatók tudnak igazán olyan megkülönböztető csomagokat és elemeket berakni ezekbe a fizetésekbe, hogy alapvetően vonzóbbá váljanak másokhoz képest.
Ennyi fért a mai reggeli monitor extrába, köszönöm a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Péller Andrást hallották. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.